Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a kolossai gyülekezethez írott leveléből, az első fejezet 15. versétől a 20. verséig terjedő szakaszból a következőképpen hangzik Isten igéje. Ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reálnézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Néhány perccel ezelőtt hangzott el a kegyelem hirdetés az oltártérben. Ezt minden vasárnap halljuk. Mégpedig arról van itt szó, hogy Isten szeretete abban lett nyilvánvaló számunkra, hogy elküldte egyszülött fiát, hogy éljünk ő általa, hogy benne életünk legyen. És ez nem puszta lehetőség, nem egy lehetőség a sokféle lehetőség közül, hanem az egyetlen lehetőség. Mert ő maga az élet, hiszen az egész világ az ő kezében van, és ő áll mindenek fölött. És mi mindannyian az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre, és az ő teljességéből kapunk kegyelmet kegyelemre. Nélküle nem élhetünk értelmes életet a földön. Ugyanakkor Krisztus személye elegendő ahhoz, hogy értelmes életet éljünk a földön, és hogy örök életet kapjunk. Ehhez sem hozzátenni, sem elvenni nem kell. Nem is lehet, nem is szabad. Ez így teljes. Erről szól Isten igéje ezen a mai vasárnapon, és szeretne bennünket talán ébrezgetni, talán felrázni, mert időszerű, hogy egy-egy adott élethelyzetben is felragyogjon az Isten igazsága. Mert anélkül nem tudunk jó döntést hozni. És maga a bennünket életre hívó Isten is azt szeretné, hogy ne homályban bolyongjunk, hanem hogy a világosságban éljünk. Ezért szabadított meg a mi mennyei atyánk a sötétség hatalmából, ezt egy kicsit korábban olvassuk ebben a levélben, és vitt át minket szeretett fiának országába, ahogyan korábban írta az apostol tehát. Ez a mű, ez befejeztetett, elvégeztetett, ő átvitt minket. Felkínálta ezt a lehetőséget mindannyiunk számára, hogy éljünk vele. Az egykori kis-ázsiai település Kolossé a népek országútján feküdt. Ehhez a gyülekezethez írja Pál apostol a levelét, és fontos tudni azt is, hogy ez a terület, ez a település, ez egy átjáróház volt annak idején. Kereskedelmi útvonalként mindenféle ember találkozott egymással, olykor a pusztítás nyomai látszottak ezen a területen, nem csak fizikai, hanem lelki értelemben is a pusztításnak a nyomai. Olykor pedig azt lehetett látni, hogy ez a Kolossé virágzik, egy szellemi műhely akár. Itt találkoztak kelet és nyugat szellemi áramlatai, és itt született az a kis keresztény közösség, amelyet Pál apostol köszönt ebben a levélben, és bátorít. Azt tudjuk a bevezetésből, hogy ez egy olyan kis gyülekezet volt, amelyik nagyon komolyan vette a küldetését. Nagyon komoly, személyes hitet élt. Nagyon szoros kapcsolatban volt Krisztussal. És a megélt hitüket gyakorlatban is megvalósították, szolgáltak a rájuk bízottak között. A gyülekezetben azonban tévtanítók jelentek meg. Nem véletlenül itt, hiszen átjáróház volt ez, és beszivárogtak olyan tanítások, amelyek belülről mérgezték a közösséget. Számomra olyan felejthetetlen, amikor még Dunaharasztin éltünk, hogy a Prokriszt evangelizáció nyomán egy-egy szabad, közös, ökumenikus estét is tartottunk, ahol meghívott vendégek voltak, és voltak a szientológia egyházából megszabadult testvérek is, akiket még ott is megfigyeltek. Ott voltak olyan emberek abból a közösségből, akik vissza akarták húzni azokat, akik onnan kiszabadultak. Tehát ez jelenlévő valóság, ez a fajta manipulatív, rendkívül erőszakos jelenlét, amely be akar szivárogni a gyülekezetekbe, és belülről mérgezi őket, nem csak Kolosséban történt ez, hanem nagyon aktuális napjainkban is. És aztán sokan ezért elbizonytalanodtak. Azt lehet olvasni kommentárokban, Cserháti Sándor, néhai professzor úr ír erről, hogy máshogy szólítja meg a kolossei gyülekezetet Pál apostol, mint a galatákat például, akiket már vissza kell rázni a helyükre, akikkel keményebben kell beszélni, őket inkább bátorítani kellett a kolosséiakat, mert elbizonytalanodtak, és a bizonytalanság az soha nem vezet jó útra. Erősíteni őket. Volt egy munkatársa Pál apostolnak, úgy hívták Epafrász, ő volt az, aki alapította ezt a gyülekezetet, maga is kolosséi származású ember volt, és hirdette az igét hűségesen, építette a gyülekezetet, és aztán látta ezt a félelmetes, kialakult helyzetet, látta, hogy egyre többen kerülnek ezeknek a különféle hatásoknak az uralma alá, és levelet írt Pálnak, aki éppen börtönben volt, fogságban, a hite miatt. És akkor Pál elküldi a kolosséi levelet, benne ezzel a gyönyörű Krisztus himnusszal, ami felolvasásra került, és amelyet nem elegendő csak egyszer elolvasni, hanem sokszor újra és újra át kell gondolni, mellé tenni az apostoli hitvallást, hogy teljessé váljon. Arról beszél benne, hogy Jézus Isten, aki nagyobb mindenkinél, aki nagyobb az angyaloknál, a fejedelmeknél, és arról beszél, hogy benne, általa és reánézve teremtetett minden. Az egész teremtett világ Krisztusban kapja meg az értelmét.
Ő öröktől fogva Isten, és ő a láthatatlan Isten képe.
Ha valaki látni szeretné az Istent, akkor egyre jobban meg kell ismernie az ő fiát, Jézust. Aki maga is ezt mondta, hogy aki engem látott, látta az atyát. És ez így elég nekünk. És ez így igaz. És ehhez nem kell hozzátenni, és nem szabad elvenni. De hát a hívők között ott garázdálkodnak a bárány bőrbe bújt farkasok, akik elhomályosítják az igazságot, és bizonytalanságot keltenek, és azt mondják, hogy ezt a hatalmas szakadást, ami Isten és az ember között kialakult, azt jó, hogy a megváltás is segíti áthidalni, de az nem elég. Azt mondják, hogy a teljességhez az ismeret is kell. Az az ismeret, amiről ők beszélnek. Azt hirdették, hogy Krisztus védelme önmagában kevés. Hogyha valaki közéjük tartozik, és ez ennek a bizonyos gnoszticizmusnak az előképe, előgondolkodása, akkor majd egy magasabb hívő elitbe kerülhet. Aki nem kerül oda, az valami középszerű hívő marad. És hát mit szeretett volna a kolossei ember? Azt, amit a 21. századi ember is szeretne, hogy ne maradjon középszerű. Hogy kitörjön a középszerűségből. Hogy megismertesse magát, hogy láttassa magát, hogy hallhassa és hallathassa a hangját. Nem az igazságot keresi, hanem azt keresi, hogy láthassák, hallhassák. Hogy mindenek elé kerülhessen, és ez nagyon távol van a krisztusi lelkülettől. Ez a módszer, ahogyan ez már korábban is elhangzott, nagyon manipulatív és nagyon erőszakos. És egy idő után foglyul ejti az embert. Nem olyan rabságba kerül, mint ahogy Pál apostol ült a hitéért a börtönbe, hanem egy olyan fogságba kerül, amit saját maga generál magának, és abból a szellemi fogságból nagyon nehéz kitörni. Ez egy rabszolgassággá válhat egy idő után. És akkor ebből a földi rabságból Pál megfogalmazza a levelet, és elmondja, hogy mi is az Isten igazsága. Azt mondja, hogy mennyei igazság, amiről ő beszél. És megkérdőjelezhetetlen ez az igazság, még a nyomorúság idején is. És a börtönből bátorít, hogy Krisztushoz ragaszkodjatok, és hogy benne higgyetek, és hogy hozzá kerüljetek közelebb. Ahogyan ez a keresztelésnél is hangsúlyos, megismerni, növekedni, hozzá közel kerülni, hiszen ő egy olyan hatalom, akinek az élete nem karácsonykor kezdődött, hanem ő öröktől fogva ott volt az atya kebelén. És Isten igéje megállít itt bennünket, ahogyan annak idején Pétert is megállította, az oltár előtti felolvasott lekció beszél erről. Pétert ugye megkérdezi Jézus, hogy ti kinek mondtok engem a tanítványok gyűrűjében, Péter vallást tesz, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. De aztán nagy kérdés mindig az, hogy vajon Jézus szavával, Isten ígéretével mit tudok kezdeni, elindulok-e az ő szavára a háborgó tengeren, és ő ránézek, mert ő a középpont, vagy félrenézek és elsüllyedek, ahogyan az történt Péter esetében, mert a szél az mindig fúj, ellenszél az mindig van. Jézus közvetlen közelében is fújt a szél a tanítványok mellett, Kolosséban is fújt a szél, hogy elbizonytalanítsa az ottaniakat, hogy elsodorja a Krisztuséit, hogy mélybe taszítsa azokat, akik hozzá tartoznak. A tenger háborog, és jönnek a hullámok, és az ember figyelme lankad, és súlyos döntéshelyzetek elé kerülünk, és azt érezzük, hogy elértük a határt, és ehhez nekünk már nincs mit hozzátennünk, egyedül maradtunk, pedig egyszer találkoztunk, pedig olyan szoros volt a kapcsolat, pedig igent mondtunk. Amikor az ember kétségbe esik, akkor kapkodni kezd. A bizonytalan ember nem mérlegel, hanem bedől az első jöttment szavának. Hogyha így vagy úgy teszel, ha ilyen vagy olyan meditatív gyakorlatokat végzel, ha ide vagy oda eljössz velem, és hagyod, hogy hassanak a gondolataidra mások, becsukod a szemed, vallásos módszerek vannak erre, tökéletes lehetsz. És ez már az előszobája annak a hazugságnak, amit önmegváltásnak nevezünk. De hát Jézus nem hagyja az övéit soha, mert ő úr a tenger fölött, akár mi történik, akár milyen az a tenger, ha csendes, akkor is ő az ura, hogyha háborog, akkor még erősebben ott áll az övéi mellett, és ura a szélnek és a világ összes elemének ura. Ő az úr a járványhelyzet idején is. Bármennyire kétségbeejtő egy-egy életszakasz, egy-egy élethelyzet, és ezt a hívő ember tudja. De a hívő ember sem tökéletes ember. A hívő ember is elgyengül. És az összetört világban, a bűn által összetört világban a hívő ember is olykor bizony elkezd süllyedni, és megkérdőjelezi Isten hatalmát, és kapkod, és nem is tudja hirtelen hova nyúljon, még egyszer csak kiált, Uram, tarts meg engem. És Jézus ott van a süllyedő Péter mellett is, aki aztán a kőszikla nevet kapja, akire aztán Krisztus az egyházát építi, aki az ígéret, ahogyan a miénk is az ígéret, és azt mondja, bízzatok, ne féljetek, mert hát én itt vagyok mellettetek. Miért féltek, miért kicsiny a hitetek? Ha zúg a tenger, ha rettenetesen fúj a szél, ha reng a föld, ha járványhelyzet van, Krisztus ura mindennek. Sokan garázdálkodnak körülöttünk is. Sokan nagyon magabiztosan próbálják a saját téziseiket, a saját akaratukat másokra erőltetni, rengeteg hamis ígérettel tanítani, pedig mennyi törést okoz. Meg kell tanulnunk újra kiáltani. Uram, ments meg engem, mert süllyedek, mert én most nem haladok. Mert most nem növekszem, hanem látom a saját életemen is, hogy egyre inkább csúszik ki a talaj a lábam alól. Ments meg engem, Uram, kérlek, tarts meg engem ebben a nehéz helyzetben. És a végén eláll a tomboló szél. Elcsitul a vihar, és meglátszik a tengerből kimentett tanítványon, hogy valami történt újra, hogy belekapaszkodott abba a Krisztusba, aki ura ennek a mindenségnek. Mert az ő személyében maga mindenható Isten áll előttünk. Nagy kiváltság ez. Nagy kiváltság őt igazán ismerni, hozzá tartozni, benne bízni. És maga a mindenható Isten döntött úgy, és így zárja ezt a szakaszt, a kijelölt mai rész, hogy odaadja az életét értünk, hogy nekünk életünk legyen. Hogy a békétlenségben békességre találjunk, hogy ebben a földi életben célt lássunk, hogy a homályt felválthassa a világosság, a káoszt a rend, és az ördög pusztítását, az Isten dicsősége és az Isten hatalma. Ezért, amiről a kereszt prédikál, a számunkra az élet forrása. Így fejeződik be ez az ige, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgyhogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked igédet, köszönjük, hogy megérintett szívünket, köszönjük, hogy megtanulhatjuk újra és újra, hogy te uralkodsz a tenger hullámain, és hogy rád bátran bízhatjuk az életünket. Amen.